Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kovács András István, az Aréna mai vendége Lőrinc György, egri borász. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Na, szeretettel köszönöm, hogy itt lehetek.
Műsorunkat a rádióban felvételről hallják. Ön az egri görög katolikus közösség világi elnöke, amellett, hogy borász. Miként készül a közösség az ünnepre? Mik az elnök feladatai ilyenkor?
Nyilván én is csak egy vagyok a hívők közül, de próbálok példamutató magatartást folytatni. Mi görög katolikusok már elég időben elkezdjük a karácsonyra való hangolódást, magyarul itt is, akár csak a nagybőtben 6-7-es bűnbánati időszakkal készülünk a karácsonyra. És ez alatt az időszak alatt nyilván nagyon igyekszünk a liturgiákon részt venni, tehát imádkozni, és egy picit elcsendesedve, Istenre figyelve készülődni. Ugyanakkor van egy nagyon szép szokás, az úgynevezett szálláskeres a Szent Család, amikor egy-egy családhoz elmegyünk, és akkor közösen imádkozunk, énekelünk. Rám mondjuk az első jobban jellemző, mert énekben nem vagyok a erős, de nyilván megpróbálok mindentől lentelhetőt. Tehát egy picit így a közösség építése is ott van, hiszen gyakorlatilag megmondom őszintén, mi nagyon szeretnénk egyszer odaítni, hogy legyen egy saját templomunk, ahol méltó pompával tudjuk az Isten dicsőíteni, de nagyon jól látom én is azt szerintem, hogy amíg nincs erős közösség, megrendíthetetlenül komoly közösség, addig fölösleges is komoly templomba gondolkodni. Úgyhogy magyarul a közösség építésén dolgozunk és fáradozunk.
3 évig hitoktatónak is tanult a Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskolán. Mit hasznosít most ebből a tudásból a borász munka, a borász hivatás mellett?
Az egész életemre hatalmas nagy tanítást kaptam ez alatt a 3 év alatt, és hihetetlenül hálás vagyok ezért. Az volt a célom egyébként, hogy jobban megismerjem az Istent, az ő akaratát, gyakorlatilag az, hogy hogyan kell viselkednem. Tehát hogyan lehetek én mondjuk jó férj, vagy apa, vagy felebarát, vagy munkáltató, vagy szőlőbortermelő. Ez volt a célom, és megmondom, volt olyan előadás a főiskolán, amikor kijöttem, és azt mondtam, már ezért az egyért megélte, Uram, hogy itt vagyok. Tehát lélegzetelállító ismereteket közöltek. Nyilván ez a maga idejében elő fog jönni, de ugyanakkor én úgy érzem, hogy rengeteget tudok ebből hasznosítani. Tehát ugyanúgy, mint bárki, az elsődleges feladatunk, hogy lámpások legyünk. És egy bortermelőnek óvatatlan, hogy ki kell állnia az emberek elé, vagy néhány fogyasztó elő, mikor, hogy, és beszélni arról, hogy ő mit csinál, beszélni a borról, az ő termékéről, és nyilván van ez, adódik az alkalom is arra vonatkozólag, hogy az örömért tovább tudjuk adni.
És működik hitoktatóként is? Tehát hittanórákat tart Lőrinc György?
Konkrétan nem tartok hittanórákat, természetesen, de szerintem annál több boros hittanórát tartok szerte a világban, hiszen ez együtt létezik. Tehát a mi életünk, hivatásunk abban az isteni szeretetben kell, hogy létezzen, amit elképzelt az Úr, és én erről szoktam beszélni.
Hát itt az elmúlt percekben már azért érintette a dolgot, de azért még egyszer hadd kérdezek rá, hogy a hit hogyan jelenik meg egy borász mindennapjaiban, a mindennapok munkájában?
Nyilvánvalóan, különösen aki a természetben dolgozik, annak kell egy olyan nyitottságának lenni, egy picit olyan ráhagyatkozó magatartásnak, hiszen nem tudjuk, hogy mikor mi fog következni. Ápoljuk a természetet, igyekszünk helytállni, de nyilván, hogy van-e áldás a munkánkon, vagy hogy mikor mit kapunk, az kicsit kiszámíthatatlan. Tehát így kell beleállnunk ebben, és ez azt is jelenti, hogyha esetleg nem úgy alakulnak a dolgok, mint ahogy elképzeltük, azt fogadjuk el az Isten jövő szándéknak. És ez azért fontos, hogyha a lelkületünkben ilyen helyet kap, mert nehézségeket békességben tudjuk elfogadni, és nyilván tovább lépünk. Tehát kell, hogy legyen egy ilyen nyitottságunk, és akkor nem történik meglepetés. akár most az évjáratot is, hogyha nézzük. Egy olyan évjárattal találkoztunk idén, ami soha az életemben még nem fordult elő, teljesen hihetetlen kihívás elé állított az Isten, ugyanakkor pedig tudom, hogy felkészít valamire. Meg kell ezeket a meleg, száraz évjáratokat tapasztalni, hogy utána hely tudjak állni majd a következőben, mert sajnos lesznek ilyenek.
Tehát egy hívő borász akkor semmiképpen sem szitkozódik, vagy dühöng, vagy bosszúskodik, hogyha az időjárás nem olyan, ahogy ő azt várta volna, vagy elképzelte volna.
Így van. Sőt, nagyon törekszem arra, hogy hálát adjak. Azért is, mindenért. Mindenért hálát kell adnunk. Nyilván ehhez kell egy elköteleződés és egy picit józan gondolkodás, mert aki Istenbe bízik, nyilvánvalóan tudja, hogy a javára fog válni bármi, ami történik vele. Úgyhogy én legalábbis így állok bele a munkába, így próbálom feldolgozni. Ugyanakkor pedig talán ennél fontosabb, hogy az életünkben az Isten parancsolatai szerint próbáljunk dolgozni, és ha az így megy, akkor egy kicsit azt is talán el tudjuk mondani, hogy munkatársa vagyok az Úrnak. Tehát együtt dolgozunk, és annak meg kell, hogy legyen az eredménye.
Most egy témát ugrunk, de még nem érkezünk meg a borhoz, még előtte ott van a víz. Ez ugye Lőrinc Györgyöt, akik kicsit jobban ismerik, ezt tudják, hogy esetében a víz az a vízilabdát jelenti, hiszen ön OB1-es vízilabdázó volt fiatal korában, és a négy gyermeke közül három fiú, és a három fiú közül kettő korosztályos, illetve felnőtt válogatott vízilabdázó jelenleg is. Bor és hit, mellé a vízilabda, hát hogyha ezt a hármasságot nézzük, akkor Egernél jobb hely ezek szerint nem is létezhet a Lőrinc család számára, és ugye tudjuk, hogy az ön édesapja máshonnan költözött Egerbe. Ezek szerint ez biztos nem volt véletlen.
Nem, abszolút. Tényleg így van, szerintem mi családunk számára a világ legjobb Eger minden szempontból. Az édesapám Penészlekről származik, onnan zarándokolt Egerbe, és most már nagyon tisztán látom, hogy azért, hogy megszülessen a Szent András szőlőbirtok. Tehát magyarul, hogy én a bortermelő hivatásban tudjak tevékenykedni. Ez azért lett ennyire nyilvánvaló számomra, mert folyamatosan jöttek a meglepetések, amik velem történtek. Egyáltalán az, hogy keveredtem az egyetemre, vízilabda révén persze, mert szerettem volna játszani, itt az OSZ-ben vízilabdáztam, és hát valami egyetem kellett, mert fontos, hogy a szülő tisztelet meglegyen, és ők szerették volna tovább tanulók, úgyhogy 2000-es egyetemre vetődtem, ott pedig már adódott, hogyha Eger, akkor a szőlőbor az szerintem helyén való lehet, holott se a családban, sehol a környezetben nem volt, aki ezzel foglalkozom, tehát még impulzus se tudtam erre vonatkozóan kapni. Mindenesetre valóban a csoda megtörtént, tehát a vízborrá változott az én életemben is, hiszen hát ugye az egyetem végeztével 25 évesen abba hagytam a sportolást, mert akkor már a harmadik áldás jött a családba, és úgy gondolom, hogy ez kellő nyomatékot adott arra, hogy mire kell figyelnem, és annyira megszerettem az egyetemi időszak alatt ezt a gyönyörű hivatást, hogy hihetetlen elhivatottan kezdtem dolgot. Tehát egyszerűen nem tudom máshogy elképzelni magamat. És nyilván sajnáltam azt, hogy nem tudtam tovább játszani, hiszen kedves csapattársaim rengeteg jó eredményt értek el akkor, azonban a család az rendkívül fontos dolog volt, és mit ad az Úr? A gyermekek közül kettő is vízilabdázó, és szép eredményeket tettek meg az asztalra, és hát reméljük, hogy akár még olyan álmok is megvalósulnak, amit annak idején én is gondoltam, hogy talán világbajnok legyek, de majd meglátjuk.
Nem is a bor miatt ment a kertészeti egyetemre, hanem a vízilabda miatt.
Így van, igen. Gyakorlatilag a tantárgyak tekintetében a felvételt a biológia és a kémia adta, bár szüleim szívesen láttak volna orvosként, viszont azonban oda fizika kellett, úgyhogy eldőlt, elkezdtem egy egyetemen, nyilvánvalóan felvettek, akkor persze nem tudtam, hogy felfognak, mert nagyon izgultam, de de nagyon egyértelmű így végig gondolni az ember életén, és ahol most jelenleg állunk, hogy ez ennek meg kellett történnie.
No hát akkor most megérkezünk a borhoz. A Szent Andrea pincészetnél nagyon egyenes az irány egy ideje, abból a szempontból, hogy a fő hangsúly a házasításokon van. Bikavérek három különböző szinten, fehér házasítások szintén több szinten. Nyilván bevált ez az irány, mert szemmel láthatóan nem változtatnak rajta, de azért hadd kérdezzük meg, hogy nem hiányoznak, borászként nem hiányoznak a fajta borok. Egy-két fajta azért megmarad, Chardonnay-t lehet kapni, néha kadarkát lehet kapni, de hát az a sok szép fajta, az ilyen módon eltűnik idézőjelben a házasításokban.
Nyilván nekem azért nem hiányzik, mert én találkozom velük. Ugyanakkor tisztában kell lennünk azzal, hogy mi a kötelességünk. Tehát egy egri bor termelőnek a kötelessége egri bor termelni. Az egri bor termelés hagyományában valójában ez a legfontosabb hangsúlyunk, hogy a sok szőlőfajta egy-egy borba testesül meg. Tehát ahogy talán ismert a bikavér, vagy most már 2010 óta az egri csillag, mint fehér bor, egri fehér bor, ezek a mi feladataink. Mi erre fókuszálunk nagyon, hogy minél izgalmasabb módon a meglévő tapasztalatok mellett azzal a tehetséggel, amit adott az Úr, a legtöbbet ki tudjuk hozni. És engem egyáltalán nem zavar, hogy nincsenek fajta borok, mert nekünk van egy küldetésünk, mégpedig az, hogy azt a lélegzetel állító borvidéket, ahova születtünk, azt be tudjuk mutatni eredeti módon, amennyire csak tudjuk. Nyilván azt is látjuk, hogy sok-sok tapasztalat kell, hogy ez nagyon kifinomodottan meg tudjon jelenni. De a törekvés az fontos, és lelkesítés, és a legfontosabb pedig az, hogy tudjuk, hogy minden lépcsőfoknak jelentősége van a jövő tekintetében. Úgyhogy mi egri bikavért és egri csillagot termelünk, ugyanakkor tudunk választékot adni, mindenki szeretnénk megnyugtatni. Ahogy Burgundiában választék tud lenni két fajta, a különböző dűlőkön, a falubor, prömékű, grankrün keresztül, Egerben választék tud lenni ez a két bor, a bikavér és az egri csillag, hiszen itt is van lehetőség akár termőhelyeket megmutatni, tehát dűlős borokat termelni, vagy akár a különböző minőségi szinteket megjeleníteni, ami az eredetvédett kategóriánkat jelenti, klasszikus borként, vagy superior borként, és a dűlőket pedig grand superior borként. Tehát valóban tudunk egy nagyon izgalmas dolgot nyújtani. És ezt azért is hangsúlyozom, hogy izgalmas, mert Eger adottságaiban páratlanul lélegzetelállító. Most oly divatos vulkáni talaj, és a hűvös kilma, ami még azon túl, hogy ez a komoly hagyomány ott van, ez valami lélegzetelállító lehetőséget teremt mindannyiunknak, akik most ott dolgozunk. Szóval ezt kellene nekünk megismerni, ezt kell bele tennünk a borba, beleimádkoznunk, és persze azt az élményt, amiben mi hiszünk, azt a különleges egri bor karaktert, élményt átadni a fogyasztóknak.
Egert szokták emlegetni Burgundia mellett, mert ugye a földrajzi elhelyezkedés az nagyon, nagyon hasonló Burgundiához, hát nyilvánvalóan az óceántól való távolság az Eger esetében jóval nagyobb. Nem túlzás ez, vagy ez egy jogos hasonlítás?
Részletében szerintem jogos, de gyakorlatilag a klimatikus sajátosságot tekintetében igen, és az az elegancia, ami Burgundiában megvan, az meg lehet az egri borban is. Nyilván itt ezt az egy apróságot ne felejtsük el, hogy több évszázad hagyomány és tapasztalat öröklődött kint Franciaországban, itt pedig mondjuk 25 év mostanában, de ettől független ott lehet, és tudjuk, különösen az érlelt szép borokban. Ugyanakkor még én kiegészíteném azzal, mert az én élménytáram még egy kicsivel másabb, az a komplexitás, ami például, ha egy francia helyet hoztunk, Rhône-ba megtalálható, tehát sok szőlőfajta gazdagsága, vagy pedig az a vitalitás, lendület, energia, ami Piemontba. Tehát gyakorlatilag ezt összeteszem magamba én, laikus, attól tartok a világ legjobb lehetőségét, és boráról beszéltem. Nyilván ezt azt is jelenti számomra, hogy hihetetlen tartalékok vannak itt ebbe a vidékbe, és meg is fog jelenni előbb-utóbb lehengerlő módon, tehát ebben biztos vagyok.
Mi kell ahhoz, hogy ezek a nagy dolgok kijöjjenek az Egri borvidékből? Persze tudjuk, hogy most is csodálatos borokat tudunk ott kóstolni, de ahogy így hallgatjuk most önt, akkor ebből az derült ki, hogy hát itt óriási lehetőségek vannak még. Ezek miért nem jöttek ki eddig?
Tudatosságra van szükség, és szeretetre. A szeretet az nagyon-nagyon összetett dolog. Nyilván, hogyha abszolútumról beszélünk, akkor az Istenről beszélünk. De a szeretetnek az egyik legnagyobb erénye a türelem. És egy közösségről beszélünk, termelői közösségről, ez elengedhetetlen, hogy ott legyen köztünk. És ezen belül persze egymás bátorítva, segítve, tapasztalatokat megosztva építsük a dolgainkat. Nyilván mindenki a maga portáján igyekszik a legjobbat, de segítsük egymást. És akkor meg is tudjuk fogalmazni a jó üzenetet, mert hatékonyan tudjunk akkor fejlődni, hogyha tapasztalatokat is átadunk. És erre van egy csomó jó példa Egerben, mostanában különösen, akár csak az Egri Bormia összefogást említem, vagy a Borut Egyesület működését, vagy a korábbi eseményeket, vagy pedig az új generáció együtt gondolkodását, akik havonta megosztják tapasztalatokat, és eszmét cserélnek, és kóstolják a világot. Tehát ez kell, de ez állhatatosság kell, tehát ezt folyamatosan kell adni, és nyilván minden rossztól igyekeznünk kell megszabadulni.
Kadarkákról, vagy a kadarkáról beszéljünk most egy kicsit. A közelmúltban volt Londonban egy bemutató magyar kadarkák, egy mesterkurzus, magyar kadarkák mutatkoztak be. De hát ezt a fajtát azért már többször leírták, mondván, hogy ritkán ad nagy bort. Egyrészt 10 évjáratból mondjuk csak 3-szor, ellenben gyakran rothad már a tőkén a szőlő, emiatt ugye problémás, nehéz termeszteni, nem is ad olyan túl jó bort, mondták róla, és úgy hát eléggé kiment a divatból, mondjuk így. Most ezek szerint teszünk egy újabb próbát, kaphat egy újabb esélyt a kadarka?
Mindenképp. Nekem egy dolog jutott eszembe hirtelen, hogy lehet, hogy 10 évente 2-3-szor ad nagy bort, de 10 évente 10-szer finomat. Nyilván ez hogy lehetséges? Ez csak úgy lehetséges, hogy odafigyelünk erre a szőlőfajtára, mert valóban igaz. Tehát én számomra a világ legnehezebb szőlőfajtája a kadarka. Érzékeny, késői, nagyon rothat, vékony a héja, változékony, termőhelyére nagyon-nagyon érzékeny, de gyakorlatilag, hogyha odafigyelünk, a hozamokat megtaláljuk, ha többször születünk, ha megfelelő érettség, nyilván ez egyébként egy örök dilemmánk lesz a megfelelő érettség, de megfelelő éretten szedjük a szőlőt, akkor bor finom tud lenni. A probléma, én ott látom, hogy bizonyos szőlőfajtáknak kódoltak egy jelleget, egy elfogadást. A régi élményekből táplálkozva a kadarkánál az volt az általános vélemény, hogy mivel nem annyira mély színű és magas tannin tartom, nem szabad csak nagyászok hordóba tenni, vagy kóracélba. Én teljesen más szemléletbe közelítettem meg a fajtát. Gyakorlatilag például a 14 óta új hordóba érleljük a szőlőt, és enyhén szólva a lélegzet elállító, ami visszajelzés jön a bortól. Tiszta, vibráló, izgalmas. Nyilván érett gyümölcsöket használunk, és a kadarkán ez azt jelenti, hogy az érett gyümölcsbe belekeveredik az aszúbogyó is, pont az érzékenysége miatt van nemes rothadás szinte minden évben, de olyan komplexitást tud adni, hogy az bámulatra ejtő. Egyébként nyilvánvalóan csak azt tudom javasolni, hogyha valaki szőlőbirtokban gondolkodik, ne építse az jelenleg a kadarkára a dolgot, mert az azért egy vékony jég, tehát mi is csak úgy szeretjük, figyelünk rá, mert mégis a mi hagyományunknak egyik legfontosabb szőlőfajtája, ugyanakkor ma mégis azt kell mondanom, hogy a napjaink kiemelt kutatási terület és meghatározó kékszőlőjeit a Kárpát-medencében az a kékfrankos. És most azt gőzerővel tanulmányozzuk a kisfiammal.
Hát akkor a kadarka esetében a titok, idézőjelben a titok, akkor a fahordós, az új fahordós érlelés, és hogy hogy legyen benne, lehet benne nyugodtan egy kis aszus rész is.
Igen, de valójában az érett gyümölcsöt kell eltalálnunk alacsony hozamok mellett, és akkor finom lesz a bor, bármilyen évjárat is van.
De ezek száraz borok, vagy ezért van bennük valamennyi maradék cukor?
1-2 gram maradhat, mert előfordul. De száraz borokról beszélünk, igen. Ugyanakkor mégis van egy érdekes élményem a kadarkával kapcsolatosan. Pár éve volt itt a Független Európai Szőlőbortermelőknek egy ilyen kis konferenciája, ahol az egyik napon Egerben látogatott ez a nemzetközi csapat, és a díszvacsorán Dumele Vilmosnak a kadarkáját is feltállalták, és én egy olyan asztalnál ültem, ahol egy francia, egy spanyol és egy bulgár ült. Nyilván adódott a kérdés, a Balkán és az egyéb területek tekintetében, hogy, mert engem nagyon érdekel ez a szőlőfajta, hogy olyan ők megtalálták-e már az igazán vörösbornak való változatot. És erre legnagyobb megdöbbenésemre azt mondta ez a kedves bulgár fiatalember, hogy ők nagyon finom pezsgőt készítenek a kadarkából. Ott egy picit letaglózódtam, hiszen azért több évszázad tapasztalata egyenlőre oda jutott, hogy pezsgőben erős szőlőfajta tud lenni. Mi pedig itt keressük a változatokat, klónokat, akár Szekszárdon, akár Pécsette, akár Egerben is, vagy nálunk is 8 féle változat van, hogy mi az a változat, ami valóban stabilan a hagyományos magyar, itt Egri bornak az alkotójává teheti ezt a szőlőfajtát. Irdatlan nehéz kérdés.
A pezsgő hamarosan itt is szóba kerül majd ebben a beszélgetésben, és a kadarka. De most hírek következnek, és utána folytatjuk az arénát. Az aréna vendége Lőrinc György, Egri borász.